Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Kertész Tibor, dicsértessék a Jézus Krisztus. A vidám szív jót tesz az egészségnek, a nyomott kedély emészti a testet, olvashatjuk a példabeszédek könyvében, és ennek kapcsán hallhatnak elmélkedést a mai műsorban. Minden házasságban szoktak lenni válságok, a legjobb házasságban is támadhat feszültség, adódhatnak bajok, megbetegedhet a házasság. A kérdés csak az, hogy észreveszik-e ezt a házastársak, mikor veszik észre, problémának tekintik-e, mihez kezdenek vele. Ez a mai Fészek Meleg egy másik témája, végül pedig arra a kérdésre keressük a választ, hogy vajon milyen emlékeket fognak őrizni rólunk gyermekeink, mondjuk 20 év múlva. Tehát érdemes lesz ma is velünk tartani, a magam és szerkesztőtársam Kertész Marika nevében is jó rádiózást kívánok!
Vidám szív jót tesz az egészségnek, a nyomott kedély emészti a testet. Olvashatjuk a példabeszédek könyvében. Nemrég hallottam, hogy egyes megállapítások szerint egy átlagos gyerek több mint 200 alkalommal neveti el magát naponta, míg egy átlagos felnőtt csupán 14-17 alkalommal teszi ugyanezt. Az élet okozta feszültség, a stressz, az egyre növekvő felelősségérzet az életkor előrehaladtával apránként ellopja az örömünket. Annak ténye, hogy nem vagyunk már gyerekek, még nem jelenti azt, hogy mindig komoly arcot kell vágnunk, és sosem örülhetünk. A legtöbb felnőtt az ideje javarészét azzal tölti, hogy a szakadék szélén egyensúlyoz, morgolódó hangulatban. Minden egészséges felnőttnek meg kellene őriznie magában a benne élő gyermeket. Kell tudni dolgozni, de kell tudni játszani és nevetni is. Amikor jó a hangulatunk, tele vagyunk örömmel és időt szánunk a nevetésre és a játékra, olyan, mintha vitamint vagy orvosságot szednénk be. Az orvostudomány azt állítja, hogy a nevetés felerősíti az immunrendszerünket és csökkenti a vérnyomást. Amikor egy jót nevetünk, aktiváljuk a szervezet természetes nyugtató rendszerét, amitől lecsillapodunk, és nyugodtabban tudunk aludni. A nevetés elengedhetetlen minden otthonban. Az ördög ki nem állhatja a vidám nevetés hangját, amikor férjek, feleségek és a családtagok együtt nevetgélnek. Ő ugyanis azt akarja, hogy annyi küszködés, feszültség és nyomás legyen helyette, hogy soha ne legyen senkinek kedve örülni az otthonában. Ne essünk bele ebbe a csapdába. Akinek kisgyerekei vannak, nincs semmi oka, hogy ne nevessen minden nap, és nem csak rajtuk vagy a mutatványaikon, hanem velük együtt. Ne hagyjuk, hogy a szülői feladatok úgy agyonnyomjanak, hogy ne maradjon időnk élvezni a gyerekeinket, és meglátni a humort abban, amit tesznek. Nevetéssel töltöm be a szádat. Olvashatjuk a Jobb könyvében. Isten velünk kapcsolatos álma az, hogy betöltse a szánkat nevetéssel. A nevetés pedig magában hordozza azt az erőt, ami képes meggyógyítani a testünket, megnyugtatni a szellemünket, barátokat adni, és helyreállítani a kapcsolatainkat. Váljon hát szokásunká, hogy napi rendszerességgel beszedjük a gyógyszerünket. Minden nap találjunk okot és lehetőséget a nevetésre. Merjünk hangosan nevetni, különösen önmagunkon. Lepjük meg a szeretteinket a nevetésünk ajándékával. Ha így teszünk, Istent dicsérjük. Ő pedig megjutalmaz érte. Őrizzük meg a szívünk és elménk vidám állapotát, mert így maga az élet válik élvezetesebbé, sőt, érezni fogjuk, ahogy Isten természetes nyugtatója átjárja az egész lényünket. Mosolyogjunk, és a világ visszamosolyog ránk. Házasságban szoktak lenni válságok. A legjobb házasságban is támadhat feszültség, adódhatnak bajok, megbetegedhet a házasság. A kérdés csak az, hogy észreveszik-e ezt a házastársak? Ha igen, akkor mikor veszik észre? Problémának tekintik-e? És mit csinálnak vele? Nem az a végzetes baj, ha egy házasságban feszültség támad, hanem az, hogyha ezt nem tekintik problémának, hanem elkezdik takargatni, netán kibanyarázni, vagy átmentegetni holnapra meg a jövő hétre, ahelyett, hogy lelepleznék, nevén neveznék és együtt legyőznék. Az tehát a kérdés, hogy amikor baj van, mit csinálunk a bajjal? Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelében ezt olvashatjuk. Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Láthatjuk, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy a harag önmagában még nem vétek. Akkor válik bűnné, ha megtartjuk aznap éjszakára, és átvisszük a holnapi napra. Holnap már sokkal nehezebb lesz megszabadulni tőle. Ha meghagyjuk, megtűrjük, betokosodik, és egyszer csak valami nagy baj robban ki miatta. Az, hogy mindannyian képesek vagyunk sokszor apróságok miatt is haragra lobbanni, ez önmagában még nem bűn. Ez kísértés, támadás. A kérdés az, hogy mit teszünk a megkísértett helyzetben. Érzékeljük-e azonnal, hogy haragra lobbantunk, és ennek semmi értelme nincs? Elmerjük-e ítélni a saját magunk haragját, vagy pedig leplezzük, kimagyarázzuk? Ha megtűrünk egy bűnt az életünkben, ezzel teret adunk az ördögnek, a gondolatainkban, a szívünkben. Ugyanez a helyzet a házasságban is. Jelentkezik egy probléma. Például az egyik fél türelmetlen a másikhoz, talán durván megbántja, vagy nem érdeklődik őszintén a dolgai iránt, szeretetlen, önző. Lehet, hogy ezért nem is kér őszintén bocsánatot a társától. A másik szívében ilyenkor elkezd nőni a keserűség. Ha ezt hagyja, akkor a következő történhet. Lehet, hogy megbánja azt, hogy éppen ezzel az emberrel kötötte össze az életét. Talán eszébe jut egy régi szerelme. Arra gondol, hogy ha azzal élne együtt, az bizonyosan sokkal megértőbb lenne hozzám. Esetleg a kísértő eléje hoz valakit, akire kivetítheti a szívében levő sok-sok kielégítetlen vágyat. Eljátszik ezzel a gondolattal. Azután egyre inkább ez a gondolat játszik ő velem, nem veszi észre, hogy játékszerré vált az ördög kezében, és már is eltávolodik a párjától. Helyet ad az ellenségnek. A társam, érzékelve ezt az eltávolodást, a haragot, a neheztelést a párja szívében, különösen, hogyha az ő lelkében is van valamiért neheztelés a másik iránt, valószínűleg nem kezdeményez. Visszahúzódik a maga kicsi világába, mondjuk jól el van a munkájával. És telnek a napok. Nem beszélgetnek. A feszültség egyre nő. Így olyan légkört teremtenek, amelyben még nehezebb bocsánatot kérni vagy megbocsátani, emiatt még érzékenyebbekké válnak. Mindketten csak a rosszat látják a másikban, mégpedig a pillanatnyi rosszat, vagyis elszakadnak a valóságtól, és ezzel elszakadnak egymástól is, és elszakadnak Istentől is. Mert Istent a képzelet világában nem lehet megtalálni, csak a valóság világában. Mihelyt valaki onnan elrugaszkodik és engedi, hogy a keserűség gyökere felnövekedjék benne, az eltávolodik a másiktól is, és eltávolodik Istentől is. Nem történt semmi látványos baj, nem akarnak elválni, nincs hangos veszekedés, csak éppen egy hajszál repedés támadt a házasság épületén. És ebbe már könnyebben tud éket verni a kísértő, és tágítani ezt a repedést. Az ő célja mindig az, hogy azok, akik egyé váltak a szeretetben, érdekekben, elhatározásban, azok újra szembe kerüljenek egymással. Hogy valaki megsértődjön, hogy tartsák a haragot, hogy lemenjen a nap a haragjukon. Az ő célja mindig az, hogy elszakítson bennünket egymástól, és elszakítson Istentől is. Ezért figyelmeztet bennünket Isten igéje. Ügyeljetek arra, hogy senki se hanyagolja el Isten kegyelmét, nehogy a keserűségnek valamilyen hajtása felnövekedve zavart okozzon, és így sokan megfertőződjenek. Isten kegyelme a megoldás minden házassági válságra és bajra, de nekünk együtt kell működnünk ezzel a kegyelemmel. Ne törődjünk bele abba, hogy baj van. Őszinte bűnbánattal menjünk oda az Úrhoz, hogy bocsánatot nyerjünk, és így egymásnak is meg tudjunk bocsátani. Aki átélte már azt, hogy naponta Isten bűnbocsátó kegyelmére szorul, és abból él, az egészen másként tud megbocsátani a párjának, és természetesebben tud bocsánatot kérni tőle. Még ma, és nem holnap, mielőtt a nap lemenne a keserűséggel, vagy a haraggal. Az is nyilvánvaló azonban, hogy ezek a feszültségek megterhelik a házasságot. Rendbe jöhet, lehet újrakezdeni, van bocsánat, de valahogy olyan ez, mint amikor begyógyul a seb, de hegesedik. Ez azt jelenti, hogy az a felület, az a szövet veszít a rugalmasságából, veszít az üdességéből, a derűjéből, a rugalmasságából a házasság is, ha túl sok ilyen terheli meg. Úgyhogy jobb arra igyekezni, hogy ne kerüljön válságba a házasság. De ha ez mégis megtörténik, akkor nem kell kétségbe esni. Van megoldás, és a megoldás ez, amit Isten igéje elénk tár. Az Isten kegyelmétől el ne szakadjatok. Jézus keresztjénél van minden házassági probléma igazi megoldása. Menjünk hát bátran hozzá a gondjainkkal.
Közeledik az óra, már csak alig elég. Haza repül a gólya, tudja az idejét. Vár egy terített asztal, körben millió szék, és ott van, akit magasztal a győztes emberiség. Mindig sugod, hogy küzdjél, látod, érdemes volt, többet adott a hűség, mint a pillanat.
Természetes és érthető, hogy a szülők azt szeretnék, ha gyermekeik szeretettel emlékeznének rájuk. De ez ugyanúgy a gyermek érdeke is. A gyermek emlékeinek jóknak, kellemeseknek kell lenniük. Nyilvánvaló, hogy nem kell mindig egyetértenünk a gyermekkel, nem kell mindig beadni neki a derekunkat, avagy szüntelenül azt csinálnunk, amit ő akar, ahhoz, hogy a meleg családi fészekre emlékezhessen. Tulajdonképpen ez a fajta hozzáállás öngólhoz vezethet. A gyermek észreveszi, ha túlságosan függünk tőle, és mondjuk nem helyesen szeretjük őt. Akkor a leggazdagabbak a jó, kellemes emlékek, ha azok mindkét szülővel együttesen összefüggnek, ha a gyermek tudja, hogy a szülők milyen fontosak egymás számára, ha úgy tekint vissza gyermekkorára, hogy őt valóban megértették, gondoskodtak róla, és a család minden egyes tagjában érezni lehetett az összetartozást. E tekintetben az anyagi jellegű dolgoknak vagy a gyermekeinkkel való foglalkozásoknak nincs nagy jelentősége, ellenben annál nagyobb a szerepe az egymás közt kialakult kapcsolatainknak. Ezeket az emlékeket sokkal inkább alkotja a családi kommunikáció, egymás meghallgatása, önmagunk feltárása gyermekeink előtt, mint bármely technikai módszer vagy tapasztalat. Mit gondolunk, hogyan fognak ránk emlékezni gyermekeink 20 év múlva, amikor leülnek saját gyermekeikkel és arról mesélnek nekik, hogy milyen volt a nagymama és nagypapa, amikor anyu és apu még gyerekek voltak. Milyen embernek fognak bemutatni minket? Milyen tulajdonságaink fognak eszükbe jutni? Mely hibáinkra fognak gondolni, még ha nem is emlegetik? Könnyű lenne ezeket a kérdéseket megválaszolni, ha gyermekünkkel éppen most veszekedtünk volna. Biztosan arra gondolnánk, hogy gyermekünk nagyon elítél majd bennünket, ez azonban nem biztos, hogy igaz. Még akkor sem, ha esetleg egy meglehetősen hosszú, nehéz időszakot élünk át, az sem jelenti feltétlenül, hogy gyermekeink rossz emléket őriznek majd rólunk. Sőt, talán épp az volt nagy hatással rájuk, hogy olyasmit elleneztünk, amit ők is rossznak tekintettek. Talán úgy gondoljuk, hogy mivel mindig egyetértünk gyermekeinkkel, mindig olyat teszünk, amivel a kedvükbe járunk, azért majd csupa jó emléket fognak róluk őrizni. Ez sem szükségszerűen igaz. Gyermekeink rólunk őrzött emlékeiben igazából az a döntő, hogy mennyire érezték, megértjük őket, nyíltan megbeszélhetik velünk problémáikat, időt szentelünk nekik és örömet jelent számukra a velünk való együttlét. Emlékezni fognak arra, hogy szívesen fogadtuk-e barátaikat, és hogy otthonunk nyitva állt-e a szomszédok előtt. Néha úgy véljük, hogy amíg gyermekeink csak gyermekek, engedjük, hogy kibeszélhessék magukat, és ennyi elég. De hát bármely emberi kapcsolat többet igényel ennél. Az egyik kulcskérdés, amit föl kell tennünk önmagunknak, hogyan sikerült föltárnom önmagamat, személyiségemet, fiam vagy lányom előtt. Sajnos sok családban a szülők nem nyílnak meg gyerekeik előtt. Általában nem akarjuk, hogy a gyermek meglássa gyöngeségeinket. Azt szeretnénk, ha úgy tudnák, hogy tökéletesen tisztában vagyunk azzal, amit teszünk, tudjuk, hogyan irányítsuk életünket, döntéseinket vita nélkül hozzuk, stb. Így szinte ember fölöttinek tűnünk gyermekeink szemében. Tökéletességünk által gyermek-szülő kapcsolatunk egyenlőtlenné válik, nem kielégítő és ezért nem fog kellemes emlékek alapjává válni a későbbiekben gyermekeink és unokáink számára. 20 év múlva, amikor gyermekeink leülnek unokáinkkal rólunk beszélgetni, vajon mi fog automatikusan eszükbe jutni? Az, hogy sok pénzt kerestünk? Az, hogy mennyire tiszteltek bennünket esetleg? Az, hogy minden ember kedvelt minket? Vagy az, hogy fedhetetlenek, jó képességűek, ügyesek voltunk? Vagy talán az, hogy milyen jó szervezőnek ismertek meg bennünket? Vagy esetleg valami olyan dolog jut az eszükbe, aminek az a lényege, hogy mint ember milyenek voltunk? Milyen kapcsolatot alakítottunk ki egymással? Vajon melegség tölti-e be a szobát, amikor arról beszélnek, hogy mindig milyen közel éreztük egymáshoz magunkat? Olyanok lesznek-e gyerekeink emlékei, amilyeneket szerettünk volna nekik nyújtani? Kedves hallgatóink, önök a Fészek Meneget hallották, két hét múlva ugyanebben az időszakban ismét jelentkezünk. A jó Isten áldja meg önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Fészek Meleg.
Az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.